az életünk minden napjára előre készülök, tehát az érintettek, azt gondolom nem csak mi, hétfőn már tudják, hogy mi fog történni kedden 0-24, mert ha nem, akkor veszélybe lehet a kicsi. És nyilván ebbe beleférnek azok is, hogy időnként vannak helyzetek, amikor mégse úgy sül el valami, ahogy szeretnénk, véletlenül egy ünnepségen, amire nem számítottunk, ott kihoznak egy tortát, és akkor, ahogy ő ezt végignézi csillogó szemmel, és amikor mindenki odaáll, az összes gyerek, és akkor neki el kell magyaráznom azt, hogy na, ez viszont ez a torta, amiből ő nem ehet.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Tartós betegség, allergia, ételérzékenység, fogyatékosság, ezernyi élethelyzet és diagnózis hozhatja azt a felismerést, hogy a gyermekem veszélyben van, és semmi sem lesz már olyan, mint régen. Hogyan dolgozható fel ez a trauma? El lehet-e fogadni a tényt, hogy a gyerekem élete végéig gyógyszert szed, hogy egy szemmogyoró akár megölheti, vagy hogy nem lesz képes olyan életet élni, amilyet mi elterveztünk neki? Erről beszélgetünk ebben a Spiritusban. Köszöntöm a hallgatókat. Beszélgető társaimmal Janklovics Natasa, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület egyik alapítója, szóvivője, és Bertalan Eszter pszichológus, az ELTE Pszichológiai Intézetének oktatója, képzésben lévő család- és párterapeuta. Szeretettel köszöntelek titeket.
Üdvözöljük a hallgatókat.
Natasa, előbb hozzád fordulok. 9 hónapos volt Benni, a második kisfiad, amikor kiderült, hogy allergiás bizonyos diófélékre, ráadásul anafilaxiával érintett, vagyis heves reakcióba lép a szervezete, úgymond immunológiai túlérzékenység lép fel, vagyis életveszélyes helyzet áll elő, ha véletlenül ilyen kerül a szervezetébe, vagy közel kerül a szervezetéhez. Ma már óvodás nagyfiú. Mennyire aggódsz itt ülve érte? Mennyire életed része az ő féltése? Most már a diagnózis után 2,5 évvel.
Igen, itt egy jó példa volt szerintem, ami pár perce történt, hogy a telefonomat mondtam, hogy én semmiképpen nem kapcsolhatom ki, és valóban így van. Tulajdonképpen ez az, ami leginkább meghatározza most a napjaimat, hogy folyamatosan elérhető kell, hogy legyek. Nincsen bennem egy állandó szorongás a nap folyamán, de ez egy olyan praktikus, gyakorlati dolog, amivel együtt élek én is, és a férjem is nagyjából a mindennapjainkban.
Hát és ezzel együtt jár, hogy nagyon sokakban megbízol, ugye? Tehát a bizalom az egy fontos része lett az életednek. Sokkal jobban kell megbíznod az óvónőben, a dajkában, abban, aki éppen hazakíséri a gyermekedet.
Igen, ez egy kritikus kérdés szerintem, hogy kit engedünk be a bizalom körébe. És azt hiszem, nagyon szerencsések vagyunk, mert az óvodával kapcsolatban tulajdonképpen az első naptól kezdve az volt az érzésem, hogy én egy olyan helyre viszem be a Bennit, ahol maximális biztonságban van. Természetesen a családunk, a szülők, nagyszülők, az unokatestvérek, ők abszolút benne vannak ebben a körben, a legjobb barátnőim, és aztán szép lassan ugye kibővítettük ezt a kört, és jött egy-két babysitter, aki tud a gyerekeimmel lenni, és maximálisan megbízunk bennük is. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki kerülhet ebbe a körbe, és azt gondolom, hogy tényleg szerencsések vagyunk, hogy egyre több helyen tudom ott hagyni a Bennit úgy is, hogy esetleg én ott hagyom őt konkrétan, és eljövök arról a helyszínről.
Ugye Benninél 5 hónaposan jelentkeztek az első tünetek, és 9 hónaposan már meg is kaptátok a diagnózist. Tudom, hogy te túlzásként érzed, de engedd meg ezt a kifejezést, hogy az igazi nagy trauma, vagy a katasztrófa, amit ugye ilyenkor az ember el tud képzelni, az titeket elkerült. Mégis azt gondolom, hogy a megélésben, abban a diagnózisban, hogy a gyereked életveszélybe kerülhet egy szemdiótól, valahol ott van a trauma. Hogy élted te ezt meg? Mert ugye egy kis szájpirosodás volt az első jel, a második egy intenzíves száj körüli kipirosodás. Tulajdonképpen 2-3 nap múlva már diagnózist kaptatok.
Hát ez a pokol. Tehát ez ennek ellenére, hogy a Benninek nem volt anafilaxiás rohama, hanem valóban azon szerencsések közé tartozunk, aki előbb kapta meg a diagnózist, mint hogy a Csáki Csilla doktornő, az Egyesületünk szakmai vezetője szokta mondani, hogy azért vagyunk szerencsések, mert a Benni nem 2-3-4 évesen egy szülinapi zsúrban nyúlt bele egy tál magyaróba, vagy kesudióba, esetleg ott se lettem volna, történik vele valami, amiről ott a helyszínen lévők közül senki nem tudja, hogy tulajdonképpen mi is történik. Tehát ilyen szempontból valóban szerencsések vagyunk, ha lehet így mondani. De megkapni ezt a diagnózist nagyon sokszor eszembe jut, pláne mostanában, mert évente van kontroll, mindig így ősszel neki egy ilyen laborkontroll, és pont most vagyunk túl rajta, és nagyon erőteljesen visszahozza azt a pár évvel ezelőtti októbert, amikor már sejtettük, hogy baj van, mert már voltunk prikteszten a doktornőnél, de vártuk ugye ennek a bizonyos molekuláris laborvizsgálatnak az eredményét, ami igazán pontosan meg tudja azt mondani, hogy anafilaxiára hajlamos-e az adott gyermek. És én nagyon vártam ezt az e-mailt, és a mai napig nem felejtem el, ahogy megláttam a telefonomon, hogy megjött ez az e-mail az orvosi központból, és akkor egyedül voltam otthon, talán a Benny aludt, ő otthon volt, és tehát még pici volt, és akkor megnyitottam ezt a leletet, és ha bár így pontosan nem tudtam, hogy mit jelent, de tudtam, hogy nagyon rosszat jelent az, hogy ez a piros vonal így a távolba tart ezen a leleten, tehát hogy ilyen nagyon azt mutatta, hogy valami rossz hírt kaptunk. Én ott nem kaptam levegőt. Tehát, hogy ezt azt gondolom, hogy valószínű, hogy minden szülő hasonlóképpen érezhet. Nagyon azt érzem, ahogy szülőtársakkal beszélek, hogy az utolsó pillanatig hiszünk, és bízunk, és reménykedünk, hogy ez egy tévedés, hogy ez nem is így van, ez csak, jaj, nem is attól volt piros, jaj, a prikteszten nem is azt mutatta, jaj, ez egyáltalán, ez nem, tehát hogy ez nem lehet, hogy az én gyerekem anafilaxiás, allergiás.
Eszterhez fordulok, akinek a kutatási területe a súlyos ételallergiások élethelyzete, illetve az ő megélésük, meg természetesen az őket körülvevők megélései. Ebben a beszélgetésben igyekszünk általánosságban szólni azokról a helyzetekről, amelyekben a szülő hirtelen találja magát, amikor kiderül a gyermekéről, hogy tartós beteg, allergiás, ételérzékeny, vagy éppen fogyatékos, ugye néhány példát említettem, és ha már Natasha példáján indultunk, akkor folytassuk így a beszélgetést, mert őket ugye, ahogyan fogalmaztam, elkerülte a baleset, az életveszély. A megélés viszont nagyon-nagyon hasonló. Traumának lehet-e ezt a helyzetet nevezni? Nem túlzás-e?
Abszolút lehet traumaként keretezni, és nem véletlenül használom a keret szót, mert hiszen mi történik? Adott egy diagnózis, ami esetleg a gyermeknek a pszichés és fizikai integritását meg fogja zavarni, megkérdőjelezi, illetve ugye van egy biztonságos világba vetett hitünk, van egy elképzelésünk arról, hogy milyen lesz a családi életünk, és akkor már nem csak a gyermekről beszélünk esetleg, hanem arról, hogy mi milyen jövőt képzelünk el együtt, milyen lehetőségeink vannak, és amikor szembesülünk egy diagnózissal, akkor ez mind szerte foszlik esetleg, nem feltétlen. És ezért én nem merem mindig a trauma szót használni, amikor ilyen családokkal, szülőkkel találkozom, mert nem lehet tudni, hogy ők milyen keretben mozognak akkor éppen. Betegségként tekintenek az állapotra, vagy állapotként. Nagyon érdekes, amikor allergiáról beszélünk, akkor a legtöbb tanulmány nem betegségként keretezi azt, hanem egy krónikus állapotként. Hiszen, hogyha ránézünk egy eleven 5 éves gyermekre, nincsen a homlokára írva esetleg, hogy ő mogyoró allergiás, és hogy milyen potenciális veszélyben lehet az élete, akár bármelyik pillanatban.
És az, hogy hogyan kezeljük, az adott éppen aktuális lelkiállapotunktól függ, vagy attól, hogy mennyire vagyunk berendezkedve a változásokra?
Hát ez függhet attól, hogy milyen tudásunk van ezzel az adott jelenségkörrel kapcsolatban. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ha valaki mondjuk megkap egy diagnózist, akkor ne csak az orvosi kezelés legyen az, ami így ebben a csomagban benne van, hanem a megfelelő minőségi edukáció is, ami ugye főként a gondviselők részére eszméletlen fontos. Aztán az is, hogy megtanítani a szülőket mondjuk arra, hogy egy adott közösségben hogyan képviseljék ezeket az információkat, hogy a gyermek biztonságban legyen.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye a tudás az a számítógépünkben, meg a telefonunkban van. Natasa, hogy emlékszel vissza? A tudás az egy kontraproduktív erő is lehet ebben a kontextusban, hiszen halálra rémít, még azt is halálra rémíti, akinek mondjuk nem egy anafilaxiával kell szembesülnie. Te honnan szereztél hiteles tudást?
Ez akkor abban a pillanatban, amikor mi megkaptuk a diagnózist, nagyon nehéz volt. Magyarországon akkor semmilyen írásos anyag nem állt rendelkezésre az érintett szülőknek.
Bocsánat, tudtad, hogy mit jelent az a szó, hogy anafilaxia?
Szerintem egy filmből talán tudtam, igen, hogy az akkor feldagad az arc, meg fog fulladni. Szerintem így az emberek nagy része így tavaly januárig, ugye történt ez a tragédia 2022-ben Magyarországon, és azt gondolom, hogy addig, aki egyáltalán ismerte ezt a szót, vagy hallott róla, annak az volt a tudása, hogy ez egy súlyos életveszélyes állapotot okozhat, és hogyha Amerikában földmogyorult esznek, akkor ez történik ott az emberekkel. Én angolul tanultam, illetve éltem is kint, így az első utam az amerikai csoportokba vezetett, ahol aztán, hát egyrészt nagyon rémisztő volt szembesülni azzal, hogy ez mi is valójában. Azt gondolom, ha ezeket nem olvastam volna el, akkor lehet, hogy úgy éltem volna, mint többen az egyesületünk alapítói közül, többen azt mondják, hogy boldog tudatlanságban éltek akár évekig, mert nem tudták egyszerűen, hogy mivel kell szembenézniük, tehát, hogy megkapták a diagnózist, mondtak nekik valamit róla, de nem tudták pontosan, hogy ez mivel is jár ez a helyzet. Na, én nem tudtam ebbe az állapotba kerülni, mert aznap éjszaka szerintem, amikor megkaptam a leletet, én átolvastam mindent, amit az amerikai oldalakon, vagy külföldi oldalakon találtam ezzel kapcsolatban. Nagyon meg is ijedtem. Viszont párhuzamosan ezzel együtt azt éreztem, hogy úgy minél többet olvasok, talán minél jobban birtokomba kerül az a tudás, amivel meg tudom védeni a Bennyt. Tehát egy kicsit magabiztosabbá is tett ott abban a pillanatban az, hogy egyre több mindent megtudtam erről az élethelyzetről. Igen, én sem szoktam betegségnek hívni, mert a Bennyről senki nem mondaná meg, hogy 30 gyerek közül ott szaladgál, és akkor, hogy ő az ételallergiás kisfiú.
Jól tudom, hogy az első kérdések között az mozgott benned, hogy fog a gyereked utazni? Hogy fogja megoldani az utazásokat?
Tökéletesen jól tudod, így van. Még abban a pillanatban, ahogy kinyitottam a laborleletünket, az első gondolat volt, hogy megváltozott a világ, mostantól minden más lesz, és a második gondolat valóban ez volt, hogy fog ez a gyerek utazni. Nekünk a családi életünkben ez egy fontos dolog, mi úgy rendezkedtünk be, hogy szeretünk világot látni, és úgy döntöttünk a férjemmel, hogy szeretnénk a gyerekeinknek is, amit lehet megmutatni a világból, úgy érezzük, hogy talán ez az egyik, ami fontos, hogy eljusson hozzájuk, vagy ebben a családban ők megkapjanak. Azt éreztem, hogy beszűkíti számára a világot teljesen ez a diagnózis.
Eszter, ez az érzés teljesen tipikus, ugye? Hasonló megéléseim voltak nekem is, illetve vannak, mert a kisfiam tartós betegnek mondható abban a kontextusban, hogy van egy kisebb mértékű epilepsziája, amelyet egyébként ki fog nőni, tehát nekünk előirányzott a remény arra, hogy ezt kinövi. Természetesen ettől függetlenül megélni a diagnózist és megkapni nyilván nem volt egy fáklyás menet. Arra akarok kiukadni, hogy tulajdonképpen a diagnózis, illetve ez a jelenségnek az igazi drámája az, hogy elveszik tőlünk a gyerek jövőjét, ugye, az általunk elképzelt jövőjét, hogy ő majd szépen felnő, talál egy olyan foglalkozást, amiben boldog lesz, bármit ehet, bármit ihat, jól érezheti magát, és ezzel a diagnózissal legyen az tulajdonképpen akár tartós betegség, akár ételérzékenység, akár valamilyen fogyaték, tulajdonképpen a jövőjét veszik el, de tőlünk, szülőktől, ugye? Tehát lehet, hogy a gyerek nem is éli meg akkora traumaként ezeket.
Pontosan, tehát egy ideát veszítünk gyakorlatilag ezzel. Mint amikor mondjuk egy párkapcsolatot nézünk, és annak a párkapcsolatnak vége lesz. Volt egy elképzelésünk, hogy annak milyen kifutása lesz. Ahogy arra vonatkozólag is van elképzelésünk, hogy a családunk az hogy fog kinézni, a gyermekeinknek milyen lehetőségei vannak. És egy diagnózis az jelentősen tudja módosítani ezeket az elképzeléseket.
Akkor, hogyha tág értelemben veszük, akkor tulajdonképpen ez egy veszteség?
Igen.
Egy gyász folyamat is elindulhat.
Abszolút. Ugyanezt tudom mondani, tehát nagyon hasonló a traumához. Akkor nevezzük veszteségnek, hogyha tényleg veszteségként éli meg azt esetleg egy szülő. És még az is lehet, hogy ahogy az előbb mondtad, hogy a szülő veszteségként éli meg, de a gyermek nem. általában az a tendencia, hogy a szülők rosszabbnak ítélik meg a saját gyermekük állapotát, mint a gyermek maga.
Natasa, te éreztél dühöd bárki iránt?
Ez nagyon érdekes. Én ezen gestalt terápián dolgozom jelenleg, hogy én nem voltam dühös, kiderült most sem ekkor, sem pedig az édesanyám halálakor, szóval nekem ez valószínű egy ilyen pszichológiai, lelki dolog.
Valami megküzdési stratégia.
Igen, és ezt többen feltették, és én valóban nem voltam dühös senkire.
Eszter, pedig ez általános, nem?
Lehet dühösnek lenni azzal kapcsolatban, hogy igen, elveszik valamiféle ideánk, amihez ragaszkodtunk, és hogy ez igazságtalan az élettől, illetve tudnám kapcsolni picit azt, hogy van egy önmagunk felé is irányulhat a dühünk, ugye? Tehát egy olyan érzés, hogy valamit én rontottam el.
Nem tudom, ha düh, akkor is, és itt talán az elfogadás is bejön, ha düh, akkor lehet, hogy ez a dühös miért, de miért, de miért, és ugye ez egy nehéz dolog, mert jelenleg a tudomány mai állapota szerint exakt válaszunk nincs arra, hogy miért alakul ki az anafilaxiás allergia. Tehát ez egy nehéz pontja szerintem ennek, vagy el tudom képzelni, hogy ez a szülők számára egy nehéz pont, hiszen ha nem tudom megmondani, hogy azért, mert a nagypapa ezt csinálta, vagy a nagymamának ilyen izéje volt, vagy az apuka dohányz, tehát hogy jelen pillanatban vannak feltételezések, amiben ugye belejátszik a környezeti tényezők, ugye, amik megváltoztak az elmúlt években, a szennyeződés, a globalizáció, hogy bekerültek élelmiszerek, ugye, amik korábban nem voltak, de ezek igazából teóriák, és amíg szerintem erre nincsen exakt válaszunk, hogy az én kisfiam miért lett 5 hónaposan anafilaxiás, allergiás a kesudióra, addig örökre ott tud talán maradni ez a miért kérdés, és nehéz erre választ adni.
Szerintem, ami itt fontos lehet, az, hogy normalizáljunk, hogy rendben van, hogy itt most dühösek vagyunk a sorsra, a magára, az allergénre. Uh-huh. Nagyon sokszor ez egy ördökként jelenik meg, vagy valamiféle fő gonosztevőként, vagy másokra, vagy akár a társas közegre, hogy nem értik. Lehet dühösnek lenni, viszont érdemes ezzel a nagyon-nagyon nehéz érzéssel foglalkozni, mert amúgy nagyon energiaigényes sokáig dühösnek lenni. Nem éri meg. Tehát éppen ezért úgy gondolom, hogy tartogatni ezt a dühöt, vagy ezt az igazságtalanság érzést nem érdemes.
Na majd nem sokára beszélgetünk a gyermekről is, természetesen nem arról, hogy 9 hónaposan mit kell neki tudnia a saját állapotáról, de ez a gyerek ugye nő folyamatosan, ráadásul van egy nagyobb testvére, szóval nagyon meghatározó, hogy a szülők hogyan kommunikálnak akár egymás között a gyerek állapotáról. Hamarosan erről is beszélgetünk. Előtte azonban érdekel az, hogy Eszter, látsz-e különbséget nemeket illetően, nők és férfiak máshogy reagálnak-e adott helyzetben?
Igen, hát az ételallergia tekintetében tudok több adatról beszámolni, ott egyértelműen az édesanyák azok, akik nagyobb felelősséggel bírnak az ételallergia menedzsmentben, tehát ők azok, akik általában jobban aggódnak, tisztelet a kivételnek, de hogy általában jobban aggódnak, jobban próbálják a gyermek életterét korlátozni, biztonságossá tenni, esetleg konfrontálódni a környezettel, míg az édesapák általában lazítják ezeket a kapcsolatokat. Emiatt azért sok házastársi konfliktus is adódik.
De azt is el tudom képzelni, hogy jót tehet az, hogyha valaki nem ízléstelen humorral, de humorral áll hozzá, egy picit könnyít a nő lelkén, és ez persze vice versa fordulhat elő, tehát az is lehet, hogy adott esetben éppen a nő veszi egy picit könnyedebben az akadályt, és az is érdekel, Natasa, a ti életetekben, hogy volt, és hogy melyik őtök akarta megszerezni a tudást, mert hogy az sem kizárható, hogy a férfi könnyebben veszi, úgy tűnik, hogy könnyebben veszi, de közben a tudást ő szerzi meg az adott betegséggel kapcsolatban. Nekem erre is van példám.
Nálunk határozottan én voltam az, tehát én vittem őket, a Bennit én vittem a vizsgálatokra, én jártam utána mindennek, én jártam ki az óvodát, hogy működjön számára, tehát hogy biztonságos közeg legyen. A férjem támogató volt maximálisan, tehát hogy ő nem bagatelizálta el ezt a helyzetet. Szerintem mire így ezt elmondtam neki plasztikusan addigra sok információ volt a birtokomban, amivel tudtam neki ezt szemléltetni, hogy itt tényleg egy súlyos helyzetről van szó. Ugye ezt folyamatosan ki kellett terjeszteni a családra, tehát nagyon érdekes, mert nálunk az unokatestvére, a testvéremnek a kislánya is érintett, ő is anafilaxiás, allergiás. Itt valahol a genetika biztos, hogy dolgozott, ugye? És nagyon érdekes volt, hogy amikor először úgy voltunk együtt a testvéremékkel nyaralni, hogy még csak a Beni volt allergiás, akkor nagyon szeretjük egymást, nagyon jó a kapcsolat. Láttam rajtuk, hogy sokszor túlzónak gondolták a féltést, ahogy én a Benit mondjuk megóvtam, és megkértem, hogy a közös szállásunkra ne hozzanak be magyarót, tehát abszolút külső laikusként ők, mint ahogy mindenki más nem értette, hogy oké, a Beni allergiás a magyaróra, attól ő miért ne ehetne a tesóm magyarót, hiszen tök szereti. Tehát így első körben ezt nehezebb volt átvinni az információt, és sajnos nagyon szomorú vagyok, az élet egy évvel később úgy hozta, hogy az ő kislányuk is megkapta a diagnózist, ő náluk anafilaxia is lépett fel az első kásúdió fogyasztás során. És nagyon érdekes volt nekem is, mind belső emberként, mint egyfajta így külső rálátással szemlélni azt, hogy változott meg az ő hozzáállásuk is ugye ehhez az egész helyzethez, amikor egy évvel később ugyanott, ugyanúgy együtt nyaraltunk, de akkor már náluk is ezek az allergének ugye életveszélyesek voltak az ő gyermekükre, tehát ez egy ilyen tanulási folyamat volt szerintem az egész családnak. Szóval nálunk eléggé támogatóak voltak, de azt gondolom, hogy az információ hiány folytán nehéz a közvetlen és a közvetett környezetet mondjuk úgy meggyőzni arról, hogy itt egy valóban súlyos helyzetről van szó.
Említetted a genetika szót, és eszembe jutott az a kérdés, hogy te kutattad a mi érteket? Hogy lehet ez? Mit vétettem én, hogy allergiás lett? Ráadásul ilyen szinten a gyerek, mondjuk a magyaróra. Túl korán adtam neki, túl későn adtam neki, nem adtam neki, ugye 5 hónapos volt, tehát valószínűleg még nem találkozott a szervezete ezzel a magyaróval. Meg kell kapni a gyereknek, ugye most van egy ilyen álláspont. Kutattad-e, hogy ki a hibás? Vagy hogy te vagy-e a hibás?
Amíg a testvérem kislánya nem kapta meg a diagnózist, addig én megrendíthetetlenül hittem abban, hogy a Beni azért lett allergiás, ugye elsődlegesen nála a kesudiopisztácia a vezető allergia, azért lett allergiás ezekre, mert én imádtam a pisztáciás croissant, és terhesen is ettem sokszor, meg amikor megszületett utána is, illetve egy bizonyos vegán kesudió salátát is nagyon sokszor ettem, illetve még úgy mentem szülni is a Benit, hogy pisztácia fagyit nyaltam, akkor jöttek a fájások. Szóval ez az én tudatomban, ez így összefonódott, és igazából bárki mondhatott volna nekem erről bármit, én szentül meg voltam róla győződve, hogy ő ezért lett allergiás. És aztán, amikor megkapta a kicsi, a testvérem egy kislánya a diagnózist, akkor ott lett egy nagy kérdőjel a fejemben, mert történt valami olyan, ami úgy ezt az egész gondolatomat igazából keresztül húzta.
Felszabadított?
Jó kérdés, ezen így nem is gondolkoztam. Nem tudom, most se tudnám megfogalmazni, valami megváltozott ezáltal.
De már akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy már nem érzed magad annyira hibásnak, mert hogy a szavaidból azt érzem, hogy ostoroztad magad.
Tudat alatt talán. Tudatosan soha ilyen szempontból elég fatalista vagyok, tehát azt gondolom, hogy ha jön valami az életben, akkor azt mondom, hogy oké, ez most megtörtént, ennek akkor így kellett lennie. Nem volt pszichés problémám, vagy lelki problémám ebből, amikor azt gondoltam, hogy ettől van. Igazából ez egy ilyen tény megállapítás volt szerintem, hogy valószínűleg, hogy a Beninek én okozhattam ezt az allergiáját, én tehettem róla.
Eszter, van olyan szülő, aki hibáztatja magát, ostorozza magát?
Persze, ez nagyon-nagyon sok krónikus állapotnál jellemző, nem is csak akkor, hogyha a gyermeknek van bármilyen problémája, hanem akár társnak. A bűntudat sajnos gyakori vendég ezeknél az állapotoknál, és érdemes is, fontos is vele foglalkozni, és talán az előbbi példában egy másik embert könnyebb felmenteni egy ilyen helyzetben, mint saját magunkat, és amikor látjuk, hogy más is hasonló helyzetben van, akkor talán saját magunkkal is picit kíméletesebbek vagyunk. Ezért nagyon fontos egyébként a sorstársaknak a szerepe, az, hogy kihangosodjanak ezek a nehéz történetek és érzések, megoszthatók, más is ezt élte meg, más is megjárta a bűntudati lépcsőket, ezeket a nehéz érzéseket. Ez nagyon fontos, illetve még az előző témához egy picit visszakapcsolnék, hogy mondjuk egy ilyen családi rendszerben, ugye egy csapatmunkáról beszélünk, fontos az, hogy a párnak a tagjai egy oldalon legyenek, hogy ezeket az érzéseket, gondolatokat meg tudják egymással osztani, és csapatként tudjanak kiállni egy ilyen nehéz feladat elő.
És akkor menjünk is tovább ezen a gondolatmeneten, mert éppen eszembe jutott, hogy a bűntudat mellett akár az is fölmerülhet, és itt említetted a párkapcsolati konfliktusokat a gyermekbetegsége kapcsán, hogy akár nem csak magamat hibáztathatom a másikat is, ugye? Nagyon sok helyzet adhat okot arra, hogy a másikat hibáztassam.
Pontosan, és itt a bizalomnak szintén nagyon-nagyon nagy szerepe lesz, meg a tiszta kommunikációnak mindenképpen. Az, hogy a másikban megbízunk, az nem egy alapvető attribútum, tehát az nem jön, ezért meg kell dolgozni. És nagyon gyakran van abban különbség, hogy mondjuk egy aggódóbb fél hogyan tud megbízni akár a saját házastársában is, vagy párjában. Előfordul olyan, hogy a saját párjára nem bírja, nem meri az ember rábízni a gyermekét. És hogy ezek nem kerülnek felszínre, és évek alatt ez tovább gyűrűzik, és egy ilyen bizalomvesztett kapcsolathoz vezethet.
Ez nagyon jó, ezt egy picit bontsuk ki, mert ugye azt gondolnánk, vagy sokan azt gondolják, bennem is ez merült föl, hogy a másikban, ha egyszer megbízom, akkor az a bizalom ott van. De ugye a bizalom tud csökkenni, meg tud törni, akár egy ilyen hasonló helyzet kapcsán, és akkor onnantól kezdve újra fel kell azt építeni, ugye?
Persze, hiszen jön egy krízis gyakorlatilag, tehát hogy jön egy olyan impulzus, amire nincsen felkészülve az adott rendszer, vannak sémák, korábbi sémák, amikben működni tud mondjuk egy adott kapcsolat, de jön egy nagy kihívás, vagy egy krízis, ami fejlődésre ösztönözhet, meg arra, hogy ezt csapatként oldjuk meg, de nem feltétlen vannak hozzá forgatókönyveink. Az nagyon sok munka, hogy ebben közösen hogyan tudunk együtt fejlődni, és ne sorscsapásként éljünk meg esetleg egy ilyen diagnózist, hanem ez egy kihívás keretbe kerüljön bele. Tehát egy izgalmas út az, hogy hogyan lesz mondjuk egy sorscsapásból kihívás.
És nagyon érdekes, mert a kihívás jó a kezelése után ott van újra a bizalom, sőt, akár a kapcsolat megerősödése, újraerősödése, ugye?
Igen.
Natasa, nálatok ez hogy volt? Az, hogy te voltál a zászlóvivője gyakorlatilag ennek az egész ügynek Beni kapcsán, viszont Péter támogatott, ez működött? Elég volt ez neked a támogatása?
Igen, maximálisan soha nem merült fel, hogy ne hagyhatnám vele a kicsit. Mm-hmm. Tehát azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve ő nagyon jól kezelte ezt a helyzetet. Említetted az előbb, és pont a férjem jutott erről eszembe, hogy sokszor volt, hogy tényleg humorral, vagy egy kicsit olyan könnyedséggel próbált egy-egy helyzetet elütni, és azt hiszem, hogy nagyon jókor jött ez. Tehát például voltunk külföldön, és akkor mi szoktunk étterembe járni, elég gyakran a Benivel. Mondjuk ez egy ilyen fejlődési állapot, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a diagnózis után az embereknél vannak ilyen, vagy legalábbis nálunk mérföldkövek, hogy akkor idén már ezt is megmertük tenni. Következő évben meg már azt is megmertük tenni, és például az éttermezés is egy ilyen dolog, hogy mi külföldön is, ami azt gondolom, hogy az egyik csúcsa ebben a helyzetben az érintettek életének, hogy tényleg egy idegen környezetben is nyitottak elmenni mondjuk egy étterembe. Nálunk sokszor volt olyan, hogy ennek kapcsán ilyen vicces szituációk voltak, és tényleg ott, vagy először így azt mondanám, hogy szomorú is lehetett volna, mert esetleg nem tudtunk valahol lenni, és akkor férjem volt az, aki ezt a helyzetet nagyon jól kezelte, és mind nekem, mind nyilván, ami itt a legfontosabb, hogy a gyerekek felé, hogy közvetítettük ezt. Tehát, hogy közvetítjük azt, hogyha valami kudarc ér esetleg ebben az ügyben minket, akkor ezt a gyerekeknek hogy tudom átvinni, hogy tudom átadni, hát nyilván főleg a kicsinek, az érintettnek, tehát, hogy a Beninek, hogy oldok meg egy olyan szituációt, amire véletlenül nem vagyok felkészülve. Ugye az életünk minden napjára előre készülök, tehát az érintettek, azt gondolom, nem csak mi, hétfőn már tudják, hogy mi fog történni kedden 0-24, kedden tudom, hogy mi történik szerdán 0-24, mert ha nem, akkor veszélybe lehet a kicsi. Uh-huh. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, és nyilván ebbe beleférnek azok is, hogy időnként vannak helyzetek, amikor mégse úgy sül el valami, ahogy szeretnénk, véletlenül egy ünnepségen, amire nem számítottunk, ott kihoznak egy tortát, ahol ahol én ott nem számítottam rá, hogy lesz egy torta, és ezáltal nem készültem a kicsinek egy extra szelet tortával, és akkor, ahogy ő ezt végignézi csillogó szemmel, ahogy kitolják ezt a szikrázó tortát, és amikor mindenki odaáll, az összes gyerek, és akkor neki el kell magyaráznom azt, hogy na, ez viszont ez a torta, amiből ő nem ehet. Szóval nálunk voltak ilyen helyzetek, és ezekkel nagyon nehéz megbirkózni szülőként, és nagyon nehéz olyan kommunikációt folytatni a gyerekkel, hogy ő ebben ne egy törés legyen olyankor. És a férjem nekem ebben nagyon sokat segít.
Én azt hiszem, hogy itt is közös nevező lehet az, ami nagyon-nagyon fontos egy ilyen helyzetben, jelesül, legyen rendszer, legyen tervezhetőség, és tudjam, hogy mikor mi következik, és mire számíthatok, ugye, Eszter? Ez nagyban segíti a pszichét.
Pontosan, tehát gyakorlatilag a következetesség az az egyik legfontosabb összetevője így a sikeres bármilyen betegségnek a menedzsmentjében. Tehát ugye amúgy is történik egy nevelési folyamat, megvannak a családnak a különböző életciklusai, amin keresztül mennek, megvannak amúgy is a kihívások, erre még rápakolódik esetleg egy betegségnek, vagy egy állapotnak a menedzsmentje, és ez egy pontos, jól követhető rendszert igényel.
És hát utána gondolom, hogy az ember hozzászokik ahhoz, hogy bizony néha porszem kerül a gépezetbe, és azokat a helyzeteket hogy kezeli, ugye? Natasa, a megszokás, az idő telése, az segített, az javított, ugye idővel, a tapasztalattal, az új helyzetekkel, azért megjött a rutin, gondolom.
Így van, mind a két vonalon segített az idő, azt gondolom. Lelkileg is, tehát én azt gondolom, hogy a mai napon így több mint két évvel a diagnózis után pont úgy éljük az életünket, úgy látom, ahogy mindenki más. Nekem azon túl, hogy a telefonom mindig bekapcsolva kell, hogy legyen, azon túl nekem a nap egyetlen percében sincs szorongás érzetem, hogy mi történik a Bennyvel. Tehát azt gondolom, hogy az idő egyrésztről eljutatott minket lélektanilag egy ilyen állapotba, másrésztről pedig így van a praktikus napi dolgok, valóban, ahogy mondtad, a rutin, tehát egyszerűen annyi minden történt velünk, meg az ellenkezője az elmúlt időszakban, hogy magabiztosnak érzem magam, hogy bármilyen helyzetet jelen pillanatban igen, úgy érzem képes lennék menedzselni.
És hát pontosan ezt akartam hangsúlyozni, hogy ne vegyük el a te érdemedet ebben, bár tudom, hogy nagyon szerény vagy, de nyilván az idő múlása az nem elég. Az kell, hogy tegyek azért, hogy a rutin berögzüljön, hogy itt mindenki tudja a nagymamától a nagypapáig, a nagynénin, a szomszédon át, hogy itt mi a rutin, mi a bejáratott rendszer.
Nagyon fontos, hogy meglegyen a rutin, ez ugye azzal jár, hogy a szülők egyfajta énhatékonyságot szereznek.
Énhatékonyságot,
uh-huh. Igen. Tehát, hogy ez fontos az én programoknak a tervezésekor is erre szoktunk figyelni, hogy a szülők komfortosan érezzék magukat egy-egy állapotnak a kezelésében, illetve nagyon fontos az, hogy az ő félelmeik és szorongásaik csökkenjenek. Ugye ők egy modellt nyújtanak a gyerekek számára is, és hogyha ők nem aggódnak folyamatosan nagyon-nagyon magas szinten, és ezt látják a gyerekek, hogy ők nem aggódnak, akkor valószínűleg ők is oda fognak figyelni arra, hogy hogyan igazgassák a saját életüket, de nem egy nagyon-nagyon magas szorongási szinten.
Pontosan erre akartam rátérni, mert hogy az jutott eszembe, hogy ahhoz viszont, hogy a rutint kőkemény munkával kialakítsuk, ahhoz el kell fogadni az adott helyzetet, ugye? Tehát, hogyha nem tudja a szülő elfogadni, hogy ez van, ezt kaptuk, ezt kell kezelnünk, hanem abban reménykedik, hogy hát ez csak egy téves diagnózis lehet, az nem létezik, hogy az én gyerekem anafilaxiás allergiás, akkor nem lesz képes kialakítani az élethez megfelelő rutint. Jól érzem, Natasa?
Egész biztos, hogy így van. Így van, így van. Szerintem két nagyon kritikus pont van ennek kapcsán. Az egyik a nagyon pontos diagnózis. Én hangsúlyozni szoktam, hogy én úgy látom érintettként, hogy addig nem tudnak a szülők elindulni a mondjuk úgy gyógyulás útján, a diagnózis készhez kapása folytán, amíg nincsen pontos diagnózis a kezükben. Valamire reagál a gyermek, nálunk jelen esetben ugye ez a kesudiopisztácia volt, akkor megnézik a bőrre csöpögtető sprigteszten, hogy esetleg más allergénre, más diófélére allergiás-e. Nálunk ez először azt mutatta, jó hír volt, hogy csak a kesudió és pisztáciára. Ott volt egy kis fellélegzés, mert bárkit felhívtam, barátnőmet ezzel a hírrel. Nekem ez egy fontos pont, hogy vannak olyan barátaim, akiket ilyen nehéz helyzetben azonnal tudok mozdítani. És felhívtam 2-3 barátnőmet, akiknek mindenkinek az első mondata az volt, hogy hú, de jó, hogy nem a földi magyaróra. Hát gondolj bele, hogy milyen jó, hogy nem a földi magyaróra. Hát az mindenben benne van. És akkor nekem ez adott egy nagy erőt egészen egy olyan 2-3 héttel későbbi időpontig, amikor kiderült, hogy a Benni a földi magyaróra is allergiás.
Minden csokoládé rajta van, ugye? Hogy önmagban földi magyarót tartalmaz.
És aztán 2 héttel később kiderült, hogy a Benni a török magyaróra is allergiás, és aztán egy kicsit később kiderült, hogy ő a szezámmagra is allergiás. Azt gondolom, amíg ebbe benne voltunk, hogy merülhettek fel új allergének, addig nem tudtam egy nyugvó pontra jutni különben. Mm-hmm. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy a hiteles és pontos diagnózisnál kezdődik a lelki út, amikor ezzel kezdeni dolgozni. Mert onnantól kezdve, hogy tudom, hogy pontosan mitől kell megvédeni a gyerekemet, onnantól kezdve tudok elkezdeni abban gondolkozni, hogy akkor és ezt hogy csinálom, akkor ez hogy is történjen. Tehát egyrésztről a pontos diagnózis szükséges ahhoz, hogy elindulhassunk egy úton, másrészt, amikor ez megvan, akkor, ahogy említetted, maga az elfogadás, hogy akkor ez van, tudom, hogy honnan indulunk, mi a kezdőpont, és akkor innentől kezdve építsük fel ezt az életet, amikből ki tudjuk zárni ezeket az allergéneket, hogy találkozzon vele a gyermekem.
Eszter, előfordul, hogy a szülő tagad?
Azt gondolom, hogy a diagnózis megkapásakor azért ez egy viszonylag természetes reakció. Nem is feltétlen csak az ételallergiával kapcsolatban, hanem bármi mással kapcsolatban, hogy igen, még megvan annak, talán annak a reménye, hogy ez lehet, hogy ez nem is így van, nem is olyan súlyos, lehet még más, hogy ragaszkodunk ahhoz az ideához, amit elképzeltünk. Tehát ez a legtöbb krónikus állapotnál talán így van. Akár mi kapjuk meg a diagnózist, akár a gyermek.
Te például a praxisodban ugye azért találkozol ilyen érintettekkel, mert ez a kutatási területed. De hogyan ismeri föl az a szülő, nagyszülő, testvér, bárki, vagy maga éppen az érintett, hogy szüksége van az ő tartós állapotával kapcsolatban szakmai segítségre?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert csak azért is, mert legtöbbször nem az érintett szokta felismerni ezt. A mi programunknak az életre hívását egy doktornő kezdeményezte, aki észrevette, hogy ebben a szülői populációban magasabb a szorongás. Talán még az indokoltnál is magasabb. Nagyon nehéz azt látni, hogy mennyi aggodalomra van szükség ahhoz, hogy valaki biztonságban tudja a gyermekét. És ez a nagyon éleslátó doktornő jelezte, hogy neki eddig terjedtek az orvosi kompetenciái, próbáljunk valami közöset alkotni, amiben pszichológus és orvos együtt dolgozik. Nagyon gyakran hozzátartozók keresnek meg. Van, amikor, és ez szerintem egyébként a családterápiáknál például jellemző, ott a gyermeknek az állapota tükrözi mondjuk egy adott családi rendszernek az állapotát. Tehát általában azt a szülő jobban észreveszi, hogyha a gyermeke nincsen jól, hiszen ő van fókuszban, az ő jól léte az, amit elsődlegesen biztosítani szeretne. A második csak az, hogy ő egyébként hogy van ebben a helyzetben.
Azt se felejtsük el, hogy az anya nem csak attól van jól, ha a gyereke jól van, hanem a gyerek is akkor van jól, hogyha ő jól van. Pontosan. Tehát, hogy oda-vissza hatás van ezzel kapcsolatban. Natasa, milyen történetekkel, milyen attitűdökkel találkozol? Én azt gondolom, hogy nagyon széles lehet az a skála, ahogyan megélik a szülők ezeket a diagnózisokat.
Amit tudunk, ugye, hogy Magyarországon 20-25 ezer érintett van, ami azt jelenti, hogy ennyi család él ezzel a diagnózissal. Ezt talán te is utaltál már rá az elején, és ez egy nagyon fontos pont, hogy ha bár mondjuk a gyermek kapja a diagnózist, de mégsem csak a gyermek, hanem a közvetlen környezet, a közvetett környezet tulajdonképpen mindenki, és itt eszembe jutott, amit említettél, hogy még a szomszéd is, hogy igen, nekünk új szomszédunk lett, és akkor a bemutatkozás után az első az volt, hogy megkértük, hogy a mókusoknak magyarót ne tegyenek ki, mert ugye közös a kert kerítésünk, tehát esetleg átjuthat valami valahogy hozzánk, tehát olyan abszurd helyzeteket szül tulajdonképpen egy ilyen diagnózis, amire az ember elsőre nem gondol. Tehát nagyon sok család érintett, és általában a gyerekek ilyen 1 és 6 éves, tehát ilyen kisiskolás kor között kapják a diagnózist. Azonban meg kell itt említeni, nagyon fontos egy másik korosztályt, ugye, akik még sokkal korábban kapták ezt a diagnózist, és már mondjuk ilyen 10 éves kor fölött vannak, tehát a tinik. Elég sok olyan jelzés érkezik, hogy ezeknek a gyerekeknek komoly nehézségeik vannak, vagy kezdenek lenni, akár az étkezés kapcsán, akár a szociális életük kapcsán, tehát nagyon, nagyon fontos, hogy két csoportot különítsünk el, a kicsik, akik most kapják a diagnózist, és belenőnek. Ahogy az én kisfiam is, azt gondolom, hogy számára annyira természetes ez az anafilaxiás allergia, hogy ő ennek nem érzi még a súlyát egyszerűen. Tehát azt gondolom, ők már egy szerencsés generáció, ahol van egy közösség, egy összekovácsolódó csapat, ahova ők, vagy akár a friss diagnózissal csatlakozhatnak. Jelen pillanatban azt látom, és a szülők megkereséseiből ezt érezzük, hogy az igazán nehéz helyzetben a 10 év fölötti korosztály van. Kétfajta reakcióval találkozunk a szülők részéről. Az egyik annak a csoportnak a szülei, akik picik, és ugye ők általában ott a friss diagnózissal kell, hogy megküzdjenek. Tehát ott általában az annak kapcsán kapunk megkeresést, hogy egy ilyen diagnózissal most ez is a címe a kiadványunknak, hogy hogyan tovább. Tehát ez a nagy kérdés, ami felszokott merülni, és nem tudják hova rakni a helyzetet, nem tudják, mennyire kell aggódniuk, nem tudják, mik a határaik, nem tudják a gyermekkel, hogy kommunikálják ezt, mondjuk, hogyha még nagyon picik is akár. Attól a pillanattól ezt muszáj beiktatni a család életébe. Én azt gondolom, hogy a már egész pici gyereknek is a maga szintjén ezt el kell mondani. Tehát leginkább ebben a korcsoportban a friss diagnózissal rendelkező szülők, akik pszichés támogatást keresnek, habár találkozunk olyannal is, akik évekkel ezelőtt kapták a diagnózist, és még mindig nagyon magas a szorongás szintjük, és különböző korlátaik vannak, nem mennek étterembe, nem mennek el nyaralni, tehát azt érzik, hogy beszorultak a 4 fal közé ezzel.
Tehát akkor ez egy jó üzenet lehet, hogyha azt érzem, hogy az életem, az én életem, nem a gyerekemé, az én életem valahol megakadt, nem tudok tovább lépni, akkor az már egy intőjel lehet.
Igen, bocsánat, és ehhez még hozzáfűzném, hogyha azt érzem, hogy nagyon beszűkült ez a tér, és senkiben sem bízhatok, senki sem érti meg az én problémámat, hiszen azt láthattuk egyébként ebben a csoportban is, hogy az első tételmondat az volt, hogy nem vagyok egyedül, vagy hogy egy csónakba nevezünk.
Igen. Nem sokára majd rákérdezek az empátiára is, hogy azok, akik érintettek, nyilván közösséget vállalnak, és közösséget alkotnak veletek, de mi van azokkal, akik nem érintettek, akik nem tudják elképzelni, hogy egy szemmogyoró bajt okozhat, mert hogy bizonyára ilyenek is vannak. Előtte azonban akkor feszegessük még egy kicsit a gyerekek megélését, és egyáltalán azt, hogy mennyit kell tudni nekik az ő állapotukról, és megint csak hangsúlyozom, hogy nem csak arról az esetről beszélünk, amikor allergia lép fel, hanem mondjuk egy betegség, vagy ételérzékenység, egy gluténérzékenység, anafilaxia nélkül, vagy éppen valamilyen fogyatékosság, akár testet érintő fogyatékosság. Nyilván itt a szellemiről kevésbé beszélhetünk, de akár még az is felmerülhet, hogy valaki enyhén fogyatékos lesz egy baleset következtében. Van egy nagyon aranyos történetem ezzel kapcsolatban. Az én epilepsziás kisfiam későn beszélő, valószínűleg kapcsolatban van az epilepsziájával az, hogy 3,5 éves koráig nem szólalt meg, viszont minden nap gyógyszert szed, és akkor az idők során eleinte almapürével, ugye egy kis csalással, később pedig most már vízzel, tablettát a nyelvére téve nagyon ügyesen beveszi. És körülbelül 4 éves lehetett, amikor egyszer csak egy gyógyszer bevétel alkalmával így rám nézett, és így megkérdezte, hogy mama, én beteg vagyok? És nem értette szegényke, hogy miért kell neki gyógyszert szedni, és még aranyos volt, oda is köhögött, nem vagyok beteg. És akkor mondtam neki, hogy édesem, nem beteg vagy, hanem ott a buksitban valami most nem oké, de szedjük ezt a gyógyszert jó sokáig, és egyszer majd abba hagyjuk, és akkor ugyanolyan kisfiú leszel, mint a többiek, és akkor itt megint ugye eszembe jut, hogy nekünk itt van a remény, ez óriási dolog, erről is mindjárt beszélünk, de akkor szóljunk most tényleg a gyerekekről, hogy ezek a gyerekek nőnek, felmerülnek kérdések bennük, ki válaszol ezekre a kérdésekre, van-e jó válasz, és valaki segíte nekünk abban, hogy mit válaszoljunk ezekre a kérdésekre. Eszter.
Igen, itt nagyon különböző betegségekről, vagy akár állapotokról lehet szó, mert mondjuk egy ételallergia esetében fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az, amit nem ehetünk meg, akár egészen pici kortól kezdve. Most már nagyon-nagyon jó mesék vannak például, amik abban segítik a szülőket, hogy hogyan tudják átadni ezt a tudást, vagy ezt a picit más működést a gyermekeknek, hogy hogyan tudják játékos módon mesékkel feldolgozni közösen ezt a másfajta életmódot vezetni, és nyilván könnyebb akkor talán, hogyha valaki ebbe belenő, mert neki az lesz a természetes. A szülőknek mindenképpen van egy nagy felelőssége abban, hogy hogyan adja át ezeket az információkat, és ugye, amit mondtam talán egy picivel korábban, hogy az is, hogy hogyan informálja a többi gondviselőt, hogy ők hogyan képviselik majd a gyermeknek az állapotát mondjuk egy osztályközösségben.
Itt kulcs szó, kulcsfontosságú a másság az, hogy én különbözöm a többiektől, én nem ehetek abból a tortából, én nem ihatom azt, amit ők isznak, és hogy lehet ezt produktívvá tenni, tehát úgy kommunikálni a gyerek számára, hogy te különleges vagy, mert te más vagy, mint a többiek?
Nálunk ez most nagyon aktuális. Dávidnak van egy icipici, a nagyobb kisfiamnak van egy icipici ilyen fehér folt a mellkasa fölött, így született, nem lett vele semmi, nem tűnt el, tehát egy nagyon picike semmi teendő nincsen vele. És mondtam neki, hogy fürdésnél, hogy hát mondom neked, ez a te különlegességed. És erre megkérdezte a Beni, hogy nekem pedig az ételallergia a különlegességem. Szóval érdekes látni, hogy egy kisgyereknek ez hogy kapcsolódik össze a fejében, igen. Tehát nagyon-nagyon válasz szerintem
és
arra,
és remélem azt mondtad, hogy igen.
Tehát, hát természetesen, igen.
Pontosan, tehát én is ezt tudnám egyébként javasolni, hogy az, hogy önmagában az, hogy ez neki a különlegessége, az lehet, hogy nem túl szerencsés, de az, hogy mondjuk mindenkinek van valamiféle különlegessége, ami nem különíti őt el a többiektől. Ez szerintem fontos, mert különben az lehet a megélésünk, hogy mi mások vagyunk, izolálódunk. Amúgy is ezekben az állapotoknál előfordulhat az, hogy az ember izolálódik, vagy a gyerkőc izolálódik, de akár egy egész család is, hiszen picit buborékban élnek. Itt nem minden gyermek szereti magát másnak érezni. Habár most azt hiszem, hogy van egy olyan trend.
Hát
hogy...
és el tudom képzelni a kamaszkort, amikor amúgy is haragszik az egész világra, igen. Pláne ha nem ehet, nem tudom, kürtös kalácsot a kürtös kalács fesztiválon a haverjaival, szóval, hogy abból is lehet egy szorongás.
Igen, inkább azt tudnám mondani, hogy mindenki másmilyen, azt érdemes tudni, hogy az adott egyén éppen hogy működik, mi kell ahhoz, hogy ő jól legyen. És hogyha az kell ahhoz, hogy ne egyen mogyorót, és nagyon vigyázzon arra, hogy ő nem eszik mogyorót, akkor azt viszont tudja képviselni az adott társaságban, és nem opció az, hogy ő mondjuk egy olyan étel közelébe kerül, hogy esetleg az adott allergén is ott van, hogyha egy ételallergiásról beszélünk, mert az életébe kerülhet.
Natasa jelezt, hogyha nincs igazam, de azért azt gondolom, hogy pont azért, mert Benni beleszületett ebbe, ő neki a szocializációját nem határozza meg az, hogy ő allergiás, ugye?
Abszolút,
ezt jól
nem,
gondolom. Viszont van. Lehet olyan, aki később kapja meg a diagnózist, 7-8 évesen, egy közösségben, ahol tényleg tortázás van minden héten, ő neki mindig anyukája csomagolja a külön tortát, szóval tényleg fölmerülhet itt az izoláció.
Ez Eszter említette ezt a buborék szót, és te meg az előbb kérdezted, hogy a szülők mivel keresnek meg minket. Kihagyhatatlan az a dolog ebből a történetből, hogy amíg otthon vannak velünk, addig egy buborékban élnek, addig ott van a biztonságos támogató közeg 0-24-ben. Tehát a szülői megkeresések nagyon nagy része akkor történik, amikor bekerülnek intézménybe. Legyen ez egy óvoda, ami még egy picit könnyebb terep, illetve beszéljünk az iskoláról, ami pedig egy hatalmas változás, egy anafilaxiás élethelyzettel érintett családnak. Szóval ez két tipikusan olyan váltás az életükben, amikor a szülőknek is fokozódik, azt gondolom, a szorongása, és ők is azt érzik, hogy egy új kihívás elé kerülnek. Úgyhogy ez nagyon fontos szerintem, hogy erről beszéljünk, hogy ezeket meg kell ugrani, egyszerűen muszáj megugrani ezeket a lépcsőket.
És hát ugye a közösségbe kerülés után, hogyha kiderül, hogy a gyerek picit más, mint a többiek, akkor, ahogy említettem az előbb, lehet akár kirekesztés áldozata, vagy ő maga élheti meg azt a közösséget úgy, hogy nem fogadnak be engem. Szóval, hogy szerintem a szülőknek is van dolga ebben, hogy elfogadóbbak legyünk. Eszter?
Abszolút van, illetve még talán az empátia mellett az asszertivitás szócskát emelném itt be. Az, hogy úgy kommunikáljuk a környezet felé esetleg a gyermeknek az állapotát, hogy az ne egy erőszakos kommunikáció legyen, de mégis az információ nagyon pontosan átmenjen a másik félnek. És talán erre érdemes tanítani a gyermekeket is, hogy igen, az, hogy lássuk, hogy milyen egyéb más életeket élhetnek mások, tehát hogy nem csak az ő problémájuk létezhet, viszont a sajátjukat hogyan tudják felelősséggel képviselni egy adott társaságban. És szólni, hogyha baj van. Ez szerintem nagyon fontos. Általában ezek a gyerekek előbb felnőnek. A testvéreik is sokszor empatikusabbak, jobban figyelnek az érintett gyermekre. Az a jellemző, hogy előbb felnőnek, és nagyobb felelősséget vállalnak. De hát nem csoda, hiszen amikortól megkapják a diagnózist, ugye gyakorlatilag a szülőnek onnantól fogva van egy olyan feladata, hogy egyszer a kontroll az tőle át fog kerülni teljesen a gyermekre. És hogy ezt megtanítsa neki, hogy hogyan tudja a saját életét úgy vinni, hogy ez ne okozzon neki túl nagy szorongást, de mégis biztonságban lehessen.
Natasa, ez a mindennapokban egy kemény feladat?
Most, ahogy ezt Eszter mondta, ilyen gyomorszorító volt ez a dolog, ez a kontroll kiengedése. Nyilván ez nem lesz egy könnyű történet, de valóban nagyon-nagyon korán tényleg a Bennyvel megpróbáltuk eljátszatni ezeket a szituációkat, és tényleg
várjál, bele... nálatok ez volt a szerepjáték? Nem boltosok voltatok, hanem hoztátok a magyaros tortát?
Mondjuk így, igen, volt ilyen, így van. És nagyon pici kora óta, tehát mostanában pedig még most is pici 4 éves, de ő rendel magának étteremben, tehát hogy ő elmondja az allergiáját, és akkor megkérdezi, hogy van-e benne magyaró. Tehát próbáljuk felkészíteni arra, hogy valóban ezt egyszer valamikor át kell venni neki ezt a szerepet, és azt gondolom, hogy jobb minél korábban, és hogy ez neki egy természetes dolog legyen. Úgyhogy ő ebben nagyon, nagyon, nagyon profi, nagyon büszke vagyok rá tényleg, mert a játszótéren is nagyon gyakran előfordul, hogy megkínálják valamivel, akkor ilyenkor látom, hogy nyújtanak felé valamit, akkor így egyrésztről a szívem így hevesebben ver, de másrésztről meg valahogy van bennem egy bizalom, hogy megoldja, és mindig megoldja, és akkor látom, hogy ott áll, és akkor elmondja, hogy ő erre allergiás, felsorolja szépen, akkor így általában elképedten, amikor oda megyek, mesélik azok, akik megkínálták őt, hogy hát ő elmondta, hogy ezekre allergiás, és hogy ő ebből nem biztos, hogy ehet, és akkor szerencsések vagyunk az esetek nagy részében, aztán kiderül, hogy mégis ehet abból.
Ez olyan érdekes, és ez is érdekel engem, hogy egyrészt benned lehetne a mi van, ha egyszer, hogy az benned van-e, és hogy benned lehetne azt, hogy semmit soha, csak azt, amit én adok a saját táskámból. De közben meg úgy nem lehet élni?
Nem lehet, így azt gondolom. Nem lehet. És bennem is van, meg azt hiszem minden érintettünkben benne van, hogy majd egyszer valami. Ezt Kis Anikó, az Egyesület másik alapító tagja szokta mondani, én tőle tanultam legalábbis, hogy lesz hiba, hogy lesz egyszer hiba. Aha. Tehát, hogy...
És erre föl kell készülni?
Hát valahogy muszáj. Tehát valahol muszáj elfogadnom, hogy benne van a pakliban, hogy egyszer lesz egy diéta hiba, vagy kétszer, vagy nem tudom. Szóval nyilván mindent megteszünk azért, úgy élünk, hogy ne legyen, de ha abba a téves illúzióba ringatom magamat szerintem, hogy nem is lesz, akkor sebezhetőbb vagyok, meg sebezhetőbb a Beni is. Szóval ezért fontos az is, hogy tudom elkerülni az allergént, és fontos ugyanannyira az, hogyha mégis történik egy baleset, vagy nem is tudom, hogy hívjuk diétahibának, akkor hogy tudom ellátni azt a helyzetet, vagy hogy tudok egy vészhelyzetben jól reagálni szülőként, vagy majd később a Beni esetleg, ha nagyobb lesz, és már saját magának kell egy ilyen helyzetet lereagálnia.
Téged hallgatva jutok el arra a szintre, hogy tulajdonképpen úgy vagyok vele, hogy milyen egyszerű a mi dolgunk. Bevesszük a gyógyszert reggelt meg este, és gyakorlatilag, ha nem is biztos, de majdnem biztos lehetek abban, hogy Lázárnak nem lesz epilepsziája, és hogy még egy ponton kapcsoljam ide a saját életemet meg a gyermekeimet, az, hogy az ő betegsége bizony szerintem vastagon benne van abban, hogy Izabella kislányom, illetve nagylányom, mert ő az idősebb 3 évvel, nagyon féltékeny az öccsére. Azt érzi, hogy Lázár körül forog a világ. Dávid, Beni bátyja, hogy éli meg ezt a szitut?
Nem tudom, miért alakult így, azt gondolom, hogy semmi féltékenység nincs a Dávidban a Beni kapcsán, sőt, egy ilyen óvó, védő szerepet tölt be, azt gondolom. Nem túl óvó, meg nem túl védő, de tisztában van a helyzettel. Sokat kérdez, ő neki már 6 évesen nagyon okos kérdései vannak, és szokott is kérdezni a Beni allergiájáról, hogy ez miért úgy van, ez miért így van, ezt miért szabad enni, miért szabad, hogyha nem szabad nyomokbanost enni, akkor itt meg miért szabad mégis nyomokbanost enni, tehát ő már ennek szeretné látni a miértjét is, meg a mögöttesét is annak, amit mi egyszerű szabályként ugye hozunk egyelőre, vagy lefektetünk. Ő ezt meg is kérdezi, és nagyon örülök is neki, mert ugye ezt a Beni hallja. Tehát, hogy ő is információt kap tulajdonképpen a helyzetről. És nem érzem azt. Bízom benne, hogy ez egy kicsit rajtunk is múlt, hogy jól csináltuk ezt a dolgot, hogy próbáltuk valóban megtartani az egyensúlyt.
De kompenzáltál? Volt olyan, hogy azt érezted?
Lehet. Lehet, hogy volt ilyen. Lehet, de mondom valahogy egy fontos pont talán, hogy a Dávid nagyon büszke magára, hogy miatta derült ki a Beni allergiája. Aha. Azt hiszem, ez egy kulcskérdés
lehet. Itt nyertétek meg ezt a csatát.
Különben igen, mert ő gyakran ő ezt viszont többször megkérdezni, hogy anya, jó, hogy kiderítettem, hogy a Beni allergiás. Aha. És valóban, tehát nálunk akkor a Dávid, ugye itt az a történet, hogy a Dávid ette a kesudiót és az áfonyát egy vacsoránál, és a Beni akkor ugye még egy etető széknél ült, és oda dobott egy szem kesudiót ugye a Dávid a Beninek. És habár ugye korábban volt az általad is említett reakciója a Beninek, de ez volt az a pont, amikor bevette a szájába az allergént először, és elindultak a piros pöttyök a szájánál, tehát konkrét tényleg a Dávidnak köszönheti valószínűleg azt a reakciót, mert sokszor lepörgettem azt a forgatókönyvet, hogy esetleg a következő nyáron, amikor Horvátországban voltunk, ott is megtörténhetett volna a tengerparton, hogy a Beninek adok egy szemkesudiót, amit amúgy tényleg rendszeresen fogyasztottunk, és mi van, ha ott egy idegen környezetben, adrenalin autóinjektor nélkül, azt se tudjuk, kit hívjunk, ott történik vele valami súlyos, úgyhogy a Dávid szerintem jogosan érti, hogy ő ebben egy hős ebben a történetben.
Eszter, ez egy fontos pont lehet, hogy a tesó részese tulajdonképpen a testvér diagnózisának?
Hát abszolút ebben a történetben, illetve hogy a Dávid egy idősebb
Igen, 2 évvel
gyermek.
Idősebb.
Igen, tehát hogy abban is lehet egyébként eltérés, hogy hányadik gyermek, mennyi idő volt előtte a szülővel, hogy mennyire osztozott a figyelemben, vagy kell osztozni a figyelemben, illetve azt szokták javasolni, hogy érdemes ilyen közös tevékenységet űzni, például bevonni mindkét gyermeket, vagy az összes gyermeket a főzésbe. Tehát, hogy egy ilyen megosztott felelősségben együtt dolgozni, és úgy bevonni akár az ételallergiának a kezelésébe a másik gyermeket is, nem túlterhelve őt. Ez szerintem fontos, illetve amit ezeken a csoportokon hallottam, és szerintem megosztható, nagyon jó praktikák, hogy ha mondjuk az ételallergiás gyermekre több figyelem hárul, akkor az egyik szülő mondjuk több figyelmet szentel neki, akkor érdemes arra figyelni, hogy a másik gyermekkel is legyenek olyan külön programok, amik
csak
örömteli,
róla
csak róla szólnak, örömteli tevékenységgel párosulnak. Tehát, hogy például azt hiszem, hogy volt egy fagyis történet, hogy nem ehetett valamilyen fagyit az egyik gyermek, és akkor az apukája elvitte a másik gyermeket, és a kedvenc fagyját megkapta, és hogy az egy olyan szép történet volt, hogy mégis csak van valami pici kis kompenzáció, meg figyelem, amiben nem kell osztozni.
Ezt is érdekes, hogy most mondod különben, mert pont múlt héten volt nálunk is egy ilyen nap, amikor a nagyot vittük egy külön programra, kihoztuk az óvodából, a kicsi addig óviba volt, és pont ezt csináltuk, hogy az volt az a nap, amikor a Dávid végig ehette a Beni allergényeit, úgyhogy kötelező jelleggel elvittük cukrászdába, kellett választani törökmogyoros édességet, kellett választani földi mogyoros valamit.
Na, akkor mégiscsak van itt egy tudatosság, csak lehet. Neked zsigerből
igen,
jön.
Igen, lehet. Tehát jó, hogy Eszter most rámutatott ezzel erre. De valóban.
Szerintem kell benne lennie valamennyi tudatosságnak, mert különben csendben, akár csendben megmarad a másik gyermek, és és figyelem nélkül esetleg viselkedéses problémákat, vagy ilyen olyan jellegű tüneteket produkál, amik mondjuk magasabb szorongással járnak, akár elkezdhet tikkelni. Tehát, hogy ezekre a jelekre érdemes odafigyelni.
Egy dolgot elkezdtünk, de nem fejeztük be, úgyhogy arra mindenképpen szeretnék rákérdezni Natasánál, hogy említetted, hogy hívtad a barátnőket, bíztattak, aztán nyilván empátiával fordultak feléd. A tágabb körben, tágabb családban, rokonságban érezted ezt az empátiát, ezt a sors közösséget, hogy sajátjuknak gondolják a ti problémátokat? Bele tudják érezni magukat a ti helyzetetekbe?
Nem, mert nem értették. Uh-huh. Mert nem értették. És azt gondolom, ez tényleg a tavalyi évig igaz volt tényleg az egész országra, hogy nem értették, hogy mi az anafilaxiás allergia, mi ez az élethelyzet, amire mi 20-25 ezer érintett család próbáljuk felhívni a figyelmet. És ez nem az ő hibájuk, ez egyszerűen nem volt edukáció, nem volt tájékoztatás, információhiány volt ebben a témában, és én maximálisan megértem őket, hogy hogyan reagáltak, mert egyszerűen nem tudták, hogy miről van szó.
Tehát például a nagypapa kérdőd nézett rátok, hogy miért nem adhat ő egy puszit a gyereknek, mikor, nem tudom, éppen kesudiós, pisztáciás croissant evett, ugye?
Tehát én apukám, aki egy rettenetesen intelligens, okos, fantasztikus, 83 éves, szellemileg friss ember, ő többször megkérdezte a diagnózis után, vagy mondta, hogy fiam, hát nem kell megenni egy egész zacskó kesudiót, tehát adjál neki egy pár szemet. De úgy, hogy akkor már pár hónapja megvolt a diagnózis, elmondtuk többször, tehát minden erejével próbálta megérteni, de nem ment át ez üzenet, és szerintem ez sokszor jellemző, hogy pláne az első időkben, hogy elbagatelizálta a környezet, mert nem értette, nem volt információja róla. Akit megfelelő információval ezzel el tudtunk látni, és el tudtuk elég jól mondani, lehet, hogy ez az ismétlés nagyon fontos, sokszor elmondtuk, akkor azt gondolom, hogy akkor egy idő után átment az üzenet, és tényleg mindent megtettek. Tehát rossz szándékkal senki nem volt ilyennel, soha nem találkoztunk. Az értetlenség az, hogy nem tudták, hogy jó, de hát, hogy akkor, de hát ez miért probléma, ha én eszem? Uh-huh. Tehát az egyik legjobb barátnőm lazán rendelt pisztáciás süteményt, amikor együtt elmentünk, és hát fel nem merült a rossz szándék. Egyszerűen át kell állítani a közvetlen és a közvetett környezetnek is az agyát egy olyan gondolkozásra, hogy ők is figyelnek mindenre, mert különben ott lehet a tragédia, tehát nagy baj lehet, ugye, hogyha a közvetlen környezet, vagy akár a közvetett nem, nincs toppon.
Te is évek óta csinálod ezt a, hát ez egy szép harc, tehát akár lehet ezt harcnak hívni. Nem fáradtál el? Nem fáradtál el súlykolni ezeket a dolgokat, amelyek természetesek most már számodra? És mégis még mindig nagyon sokan nem tudják.
Nem, egyáltalán nem vagyok fáradt, hanem készen állok, hogy Magyarország teljes lakosságot tudjon az anafilaxiás allergiáról. Fontos, mert bárki érintetté válhat. Tehát azon túl, hogy az én gyermekemet megvédjem, és azt gondolom, hogy minél többet beszélek erről, ő annál védettebben éli az életét majd ebben az országban, de másrésztről nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne történhessen meg olyan, hogy tragédiába torkollik egy eset azért, mert nem volt meg a kellő információ erről a helyzetről.
Eszter, megint csak kulcsfontosságút említett Natasa, hogy nem tudok addig beleérezni a másik érzéseibe, helyzetébe, ameddig nem tudom, hogy miről is van szó. Ez egy kicsit ambivalens, mert ugye a beleérzés pont arról szól, hogy én nem érzem, mégis át tudom érezni az ő helyzetét. Szóval a tudás az, meg az információ az valóban segíthet abban, hogy az elfogadás nőjön, megerősödjön?
Mindenképpen csak egy picike kis gondolat, amikor elindítottuk ezt a kutatást, akkor volt a kutatásunk végén egy apró kérdés, ami arról szólt, hogy megkérdeztük a szülőket, hogy milyen ezzel az állapottal együtt, milyen egy allergiás gyermekkel együtt élni. Mert hogy elolvashatunk mi 100 tanulmányt, lehetnek abban nagyon hasznos információk, mégsem tudjuk pontosan. Hogyha most feltenném nektek a kérdést, hogy milyen a gyermeketeknek az anyukájának lenni, mit mondanátok rá, hogyan írnátok le, hogyan mondanátok el egy segítő szakembernek, hogy hogy tudjon nektek segíteni, hogy értse a ti problémátokat.
Tudod, hogy mit mondanék? Én a titokzatos szó jutott eszembe, és azért, mert hogy pont az van benne, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Nem, tehát, hogy nincs tudás, csak titkok vannak, amelyek majd vagy megtörténnek, vagy nem, ott van a remény, de mi van, ha nem? Tehát, hogy bennem az a tervezhetetlenség, mondjuk, hogyha a titokzatosság mellett még egy szót lehet mondani, akkor én ezeket mondanám.
Ha a negatív részét fognám meg, akkor ez a kiszámíthatatlanság, tehát akkor ha teret engednék ennek az oldalnak, akkor ezt mondanám. Ha pedig a lehetőségeket látnám benne, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy szintén a kiszámíthatatlanság, de a pozitív értelemben, hogy én bízom benne nagyon, hogy ennek az allergiának lesz, hát ha nem is tudom, gyógymódja, vagy valami, ami hosszú távon. Tehát én nekem van egy erős hitem, hogy a Benninek nem kell örökké ezzel élnie. Én ebben nem kapaszkodom a mindennapjainkban, de azt gondolom, hogy olyan szinten áll a tudomány, hogy nonsense, hogy pont az anafilaxiás allergiára nem találják majd.
De pont ezt akartam kérdezni, így a beszélgetés vége felé, hogy nekem ott van a remény, tehát nekem minden egyes EEG vizsgálaton azt mondja az orvos, hogy mire iskolába megy, nem valószínű, hogy fogja szedni a gyógyszert, ugye nyilván így fogalmaz, tehát azért tényszerűen nem beszélgetünk erről, de hogy mi adja a reményt? Az jelenlegi diagnózisod, az orvos előirányzott véleménye, vagy az adja, hogy anyaként egyszerűen nem tudsz máshogy létezni, mint reménnyel teli és folyamatosan pozitívan gondolkozni, szóval nem mindegy, ugye, hogy miből van az a remény.
Én azt gondolom, hogy felkészülünk arra az életre, hogy nem lesz gyógymód, tehát készen állunk, mindent megteszünk ennek érdekében, viszont valóban azt gondolom, hogy a hit és a remény az nem fog megszűnni, vagy csillapodni ebben a témában, és valóban hiszek benne, hogy lesz itt olyan előre mozdulás ebben a dologban, hogy egy nagyon, ugye már most is vannak immunterápiák, Amerikában csinálják, és itthon is ugye elkezdték Csáki Csilla doktornőjék ezt az immunterápiát. Ennek vannak veszélyei, tehát ez megint egy teljesen külön podcast története lenne szerintem, hogy ennek a pszichológiáját feltárni, de azt gondolom, hogy a tudomány, az orvostudomány, a kutatások azon az úton vannak, hiszen ez egy nagyon sok embert érintő. Amerikában azt hiszem minden harmadik ember anafilaxiás, allergiás. Tehát a 20-25 ezer fő az a Magyarországon anafilaxiával élő számára vonatkozik, és azt gondolom, hogy a világban is ennyire sok érintett van. Egyszerűen nem lehet az, hogy egy 5-10 éven belül ne legyen valami véglegesen olyan módszer, ami még egyszerűbb az immunterápián, és akár egy injekció, nagyon sok mindenről lehet olvasni, tehát én próbálom követni ezeket a kutatásokat, különben vannak amerikai, ausztrál, japán kutatások ebben a témában, tehát ezen dolgoznak, ezen sok okos ember dolgozik, hogy ez így legyen, és akkor én azon, tehát akkor egy ilyen titkos reményem, hogy mire a Benninek mondjuk az első csókja elcsattan, vagy az első bulizásai elkezdődnek addigra, hát ha megoldódik az életünkben ez a helyzet, és nem kell ezen stresszelni.
Hozzá kapcsolódnék, hogy nyilván azt nem tudjuk, hogy milyen kezelési lehetőségek lesznek a jövőben, ebben reménykedhetünk, de abban, hogy megfelelő megküzdési mechanizmusokkal fogunk rendelkezni, legyen az akár a praktikummal kapcsolatos csomagunk, akár mondjuk egy érzelmi megküzdési potenciál, abban lehet reménykedni, hogy bármilyen kihívás jön, meg fogjuk tudni oldani, akár együtt, akár a gyermek is önmagában meg fogja tudni oldani, mert hogy megtanítjuk neki.
Natasa, hozzád szól az utolsó kérdésem, mert sok interjút készítettem veled különböző platformokon, és mindig mozgatott ez a kérdés, csak nem volt lehetőségem feltenni, mert nem pszichológiai jellegű műsorokat, hanem inkább ilyen edukációs jellegű műsorokat készítettünk, hogy szerintem neked az egész saját történeted, amely Benni körül elindult, az anafilaxiás allergiásokért egyesület létrehozása, alapítása, az abban való munkálkodás, szerintem ez egy feldolgozási folyamat részedről. Tehát, hogy megszerezted a tudást, át akarod másoknak adni, nem csak másoknak segítesz, hanem magadon is segítesz. Jól érzem?
Szerintem jól érzed. Szerintem jól érzed, mert nagyon fontosnak tartom azt, vagy ezen dolgozunk, az Egyesület tagjaival, hogy, hogy másoknak, a frissen diagnosztizáltaknak már ne kelljen átélniük bizonyos helyzeteket, amiket nem kell átélni az információ birtokában. Tehát az, amikor látom, hogy egy-egy család megkönnyebbülést kap, amikor velünk kapcsolatba kerül, vagy eljön egy-egy eseményünkre, rendezvényünkre, és ott van velünk. Szerintem ezt Eszter is, ugye ők is ott szoktak lenni velünk, tehát ez biztos vagyok benne, hogy ti is ezt tapasztaljátok. Az nagyon sokat tud adni valóban. És tényleg így érzem én is, hogy itt maga a tett. Tehát, hogy tudok, azt érzem, hogy ilyen piciket tudok tenni ezért az ügyért, és valóban ez egyfajta terápiával ér fel, hogy látom, hogy az egyesületünk mennyire sikeresen működik, és mennyire sokat tud adni az érintett családoknak. És a legfontosabb része, tehát beszélhetünk itt az új törvényekről, meg egyebekről, a csökkentett áru EpiPenről, tehát tényleg nagyon sok minden van, ami az elmúlt egy évben történt, de a legnagyobb dolog az nekem tényleg az, amikor bejönnek a rendezvényeinkre a szülők a gyerekekkel, és amikor azt mondja egy szülő, hogy hát nagyon köszönjük, hogy jöhettünk, és ez volt a családunk életében a diagnózis óta az első alkalom, hogy én bemertem menni egy másik szobába, ami a gyermekemet meg kint hagytam a játszótéri részén a helyszínnek. Tehát olyan helyszínt, olyan lehetőséget tudunk nekik biztosítani, amit nem tudnak megélni máshol, mert nem tudják máshol ott hagyni a gyermeket egy külön elszeparált részen. És számtalan ilyen jellegű visszajelzés érkezik, úgyhogy igen, biztos vagyok benne, hogy ez nekem is nagyon-nagyon segít a feldolgozásban.
Életre szóló diagnózis, ennek a hatásairól beszélgettünk ebben a Spiritusban. Köszönöm beszélgető társaimnak, hogy velem töltötték az elmúlt egy órát. Janklovics Natasának, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület egyik alapítójának, szóvivőjének, és Bertalan Eszter pszichológusnak, az ELTE Pszichológiai Intézetének tanársegédének köszönöm ezt a beszélgetést. További jó egészséget kívánok nektek!
Köszönjük
szépen!
A hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. Beszélgetéseinket meghallgathatják a Képmás Magazin hivatalos YouTube csatornáján is, a Spotify-on is fenn vagyunk. Tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Bóna Judit.